gifts of the Spirit. The best roads of all are the ones that aren't certain. One of those is where you find.
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt. Arról, hogy egyre rosszabb minden nemzedék a korábbinál, ahogyan ezt az idősebbek gyakran mondják, aztán meg arról, hogy miben különbözik egy kisváros élete Budapesttől. Indul az új év, gyakori, hogy ilyenkor kicsit általánosabb kérdések jutnak eszünkbe. A mai műsor első felében arról lesz szó, hogy mi idősebbek gyakran érzékeljük az új nemzedékeket felületesebbeknek, erőtlenebbeknek, mindenképpen valahogyan higgabbaknak, mint mi voltunk. Rendszeresek a közösségi felületen a szövegek, hogy bezzeg mi, ilyen-olyan eszközök nélkül is meg tudtunk élni, a szüleink mobiltelefonos ellenőrzés nélkül is engedtek bennünket elmenni hazúról, agyon automatizált eszközök nélkül is tudtunk játszani, és nem virtuális társaságunk volt, hanem valódi. Lám a mostani fiatalok már beszélni sem tudnak úgy, ahogyan mi tudtunk. Lám elkorcsosul a világ. Aztán, amikor mindezt elolvastuk, visszaemlékszünk, hogy rólunk ugyanezt mondták a mi szüleink, és valószínűleg őróluk is ugyanezt mondták az ő szüleik. Nagyot nevettem, amikor egy ókori görög szöveget láttam, amelyben egy akkori bölcs az új nemzedéket ugyanígy ostorozza. Klinikai pszichológus barátomat, Kitanics Márkot erről kérdeztem meg. Aztán persze a beszélgetés sokfelé kanyarodott. Romlanak-e az emberek képességei? Valóban rosszabb minden nemzedék a korábbinál? Vajon feleslegessé válnak a tudásaink? Mire jó, ha tudjuk a Pitagorasz tételt, ha nem is használjuk? A memóriánk úgy tűnik csökken, mert azt pótló eszközöket használunk. Vajon a kreativitásunk, a logikai gondolkodásunk is csökkenni fog a mesterséges intelligencia hatására? Egyáltalán mi a különbség az emberi és a mesterséges intelligencia válaszadása között? Hogyan viselkedjünk a gyermekeinkkel, ha mégis tapasztalatot adnánk át nekik? Hogyan nyújthatunk mintát és modellt a gyermekeinknek? Türelmetlene, felületese az új generáció? Hogyan adhatunk és miért nem adunk alternatív értékélményeket a gyermekeknek? Sokadik alkalommal történik meg, hogy Kitanics Márk klinikai pszichológussal, igazságügyi szakértővel beszélgetek, a mai alkalom mégis különleges, indul az év, arról beszélünk, hogy milyen lesz a jövőnk. Kedves Márk, az új generáció nem ér föl a korábbival. Ezt már a régi görögök is megmondták, és azóta minden egyes generáció megmondta, hogy az új nem ér föl a korábbival. Most már ott tartunk, hogy saját magunk sem érünk föl a korábbi önmagunkkal, be kell vallanom, hogy én már alig tudok kézzel írni, mert elfáradok, fájni kezd a kezem tőle. Van egy szabály, hogy személyes adatot sose használjunk jelszóban. Én egy telefonszámot használok jelszóban, még elismerem mondani nyilvánosan, hogy mit. Gyerekkoromból emlékszem, hogy akkor a nagymamámnak mi volt a telefonszáma, és a mai napig ezt jelszóban használom. De az én mostani telefonszámomba időnként elbizonytalanodom. Tehát pontosan tudom azt, amit 50 éve megjegyeztem, és most már nem tudok telefonszámot megjegyezni. Elbizonytalanodom, ha fejben számolnom kell. Merre megy a világ?
Hát, boldog új évet mindenkinek, először is ezt. És hogy a világ merre halad, nem tudom, néha azt érzem, hogy rossz irányba, de hogy ez a gondolat bennem is megvolt, hogy azt láttam, hogy a mostani generáció, mintha valahogy teljesen más lenne, és hogy kicsit hasznavehetetlen lenne, és hogy nem lesz ez így jó irány. Aztán eszembe jutott az is, hogy az én nagyszüleim pont ugyanezt mondták az én generációmra, és így arra is gondoltam, hát hogy mennyire borzasztó ez a világ, és hova halad, és akkor kitaláltam, hogy megkérdezem a saját gyerekeimet, meg a barátaim gyerekeit arra, hogy szerintük milyen a világ. És így mindegyik elégedett volt vele, és azokat a kifogásokat, amiket én találtam a mostani világgal kapcsolatban, ezeket ők nem osztották. És akkor mondok egy nagyon egyszerű példát, én néha szoktam a fiammal Fortnite-ozni. A Fortnite az egy olyan játék, ami Xboxon vagy PlayStationon vagy akár számítógépen keresztül történik, online-ban több gyerek játszik egymással. Konkrétan a Fortnite-ban van egy olyan, amikor ketten tudunk egy csapat lenni, és 50 darab kétfős csapat van, és egymást vadásszuk le egy szigeten. És a következő történik, én egy ilyen lassú, idős krapek vagyok, én előveszek egy távcsöves puskát, elbújok egy bokorba, és onnan kifele nézelődök, és lelövök valakit, hogyha arra jön. A fiam pedig ő fogja a fegyvereket a kezébe, és fut, mint az őrült, ugrik, mászik, és kinyír embereket, és átnézek az ő monitorára, és azt látom, hogy mozog az egész, és nem látom, nem értem, hogy mit csinál. És én rászorok, hogy figyelj, úr, ezt hagyd már abban, mert hogy egyszerűen nem látom, hogy mit csinálsz, tehát nem igazodok ki rajta. És aztán lenézek a sarokba, és azt látom, hogy ő négyszer annyi ellenséget megölt, mint én. Tehát el kell fogadnom, hogy bár én nem értem, hogy ő mit csinál, és nem tudom megtenni, de mégiscsak az ő módszere hatékonyabb, ő ügyesebb. És akkor el kell fogadnom azt, hogy nem csak az az egy dolog létezik, és nem csak úgy, ahogy én gondolom, hanem bizony más lehetőségek és megoldások is vannak a világban. És talán így kell elfogadnunk az új generációt is, hogy a mi világunkban mi voltunk a legjobbak, biztos, de hogy már nem a mi világunk van. És hogyha nem a mi világunk van, akkor lehet, hogy azért nem a mi világunk van, hogy nem mi legyünk benne a legjobbak. És hogy el tudjuk fogadni azt, hogy ez a generáció meg erre a világra szocializálódik.
Sok igazság van abban, amit mondasz, engem nem tagadom, mégis elkeserít, hogy mennyi tudásom vált totálisan értéktelenné. Csak egy apróságot mondok. Én az informatikát még az egész termet betöltő számítógépek korában tanultam. Fejből tudok lyukkártyakódokat is. Mit kezdjek vele? Fejből tudom, hogy hogy lehetett vállalkozást alapítani akkor, amikor ehhez a kerületi tanácshoz kellett elmenni, és amikor azt mondtam, hogy gazdasági munkaközösség, akkor nem tudták, hogy mi az. Tele vagyok értéktelen tudásokkal. Borzasztó rossz érzés.
Nem feltétlenül. Az idegrendszerednek szüksége van értéktelen tudásokra is. Ahogy szokták mondani, hogy megint eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagórasz tételt, ugye ezt szokták mondani, ez egy ilyen nagy poén. Csak ezzel kapcsolatban tudod, az a probléma, hogy ha senki nem tanulja meg a Pitagórasz tételt, akkor majd, amikor valaki matematikus akar lenni, vagy fizikus, vagy neki szüksége lesz erre, akkor majd akkor tanulja csak meg. Tehát még amikor megtanítjuk valakinek a Pitagórasz tételt, mondjuk nem tudom, 5., 6., vagy nem tudom, mikor tanulják ezt valahogy így, akkor még nem tudjuk, hogy kiből lesz matematikus, kinek lesz erre vagy szükséges, kinek nem. És éppen ezért a későbbiek során sem lesz ez felesleges tudás annak, aki nem használja a Pitagórasz tételt, ugyanis nem csak a Pitagórasz tételt tanulja meg, hanem azt is megtanulja, hogy helyzeteknek vannak megoldásaik. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen gondolkodási protokollokat is megtanulunk vele. Amikor te a lyukkártyát tudod, akkor te annak a logikáját is érted, hogy az mi vezérelte. Akkor ezzel a logikával te már azt is tudod, hogyha gondolkodsz rajta, mondjuk tételezzük fel, nem tudod, hogy működik a gramofon, és senkit nem érdekel, mert már nincsen gramofon, te azt is tudod, hogy a lyukkártya alapján akkor hogy is működhet a gramofon, hiszen az is egy picit hasonló elven működik. A logikus gondolkodásban nincsen ilyen, hogy felesleges tudás. Semmi nem felesleges.
Teljesen igazad van, az, hogy én egy időben még boldog Trabant tulajdonos is voltam. A Trabantról azt mondták annak idején, hogy egy gumikalapáccsal és egy darab dróttal bármit meg lehet javítani rajta. Ettől én a mai autók működésébe is egy néhány olyan dolgot is értek, amelyet lehet, hogy az, aki automata sebességváltós autón tanult, az a kérdés sem tudja.
Így van.
De annak örültem legjobban, amikor a Pitagorasz tételt szóba hoztad. Én úgy fogalmaznám, hogy ha valaki a Pitagorasz tételt megtanulja, ott az a lényeg, hogy megtanulja, hogy hogyan lehet valamit minden kétséget kizáróan bebizonyítani. Tehát nem úgy, hogy kétszer megmértem és kijött, hanem hogy ez biztos, hogy mindig így kell, hogy történjen, ezért és ezért. A Pitagorasz tétel a legegyszerűbb és legszemléletesebb módja annak, hogy egy bizonyítási eljárás szigorú logikáját valaki megismerje.
Miközben tudjuk, hogy az nem is a Pitagorasz tétel, mert valójában Pitagorasz előtt már majdnem 1000 évvel ismerték.
Persze, egy csomó ilyesmit ismertek jóval korábban, és az megint egy külön kérdés volna, hogy mi az oka annak, hogy egyes találmányok elkallódnak, amíg x év vagy x nemzedék múlva föl nem fedezi valaki ismét, és akkor itt van az ideje. Az előbb szóba hoztam az automata sebességváltót, hát azt is évtizedekkel korábban föltalálták, csak abban a korban még akinek autója volt, annak sofőrje is volt hozzá, tehát el kellett tennie egy időnek. Ezzel együtt van valami szomorú abban, hogy tudások fölöslegessé válnak, szóval bocsáss meg a buta példáért, de nem volt az olyan régen, amikor író, költő vagy akár hivatalnok nem lehetett az, aki nem tudott luttollat hegyezni, és hadd ne soroljam még, hogy mennyi minden tartozott hozzá a teljesen mindennapi alaptudáshoz.
De most teljesen másfajta alaptudás kell a mindennapi életben. Tehát most arról van szó, hogy nem luttollat hegyezel, hanem hogy egy ilyen bubis rollert el tudsz kötni az utcáról. Tehát, hogy ezt kell megtanulnod egy telefon segítségével, nem pedig ilyen tollakat kell hegyezned. Azt látni kell, hogy az agyunk az egy korlátozott kapacitású rendszer. Nem tud mindent befogadni, nem tud mindennel megtömni. Miközben beszélgetünk, lehet, hogy valaki elmegy a folyosón, de nem figyelsz az ajára, mert most én rám figyelsz. Meg hogy egyébként is az idegrendszerednek teljesen fölösleges zaj. Gyakorlatilag semmit nem érő információ, hogy ott kim most kölyök valaki, hogy autók mennek az utcán, vagy a mentő megy, vagy repülő leszáll. Ezekkel te most nem foglalkozol, te most rám figyelsz. Attól ezek még megvannak, ezek a zajok, ezek az ingerek, ettől még megvannak. És az idegrendszeret kiselejtezi azokat, amelyek fölösleges információk. És az idegrendszerünk most azért nem jegyez meg annyi mindent, például említetted ezt a telefonszámos történetet, mert hogy nincs rá szükséged. Van egy mobiltelefonod, amiben az összes telefonszámot bele tudod tenni. Amikor fiatal voltál, ezt nem tudtad megtenni, ha egy telefonfülkét találtál, és bedobtad a tantuszt, és a központot hívtad, akkor meg kellett mondanod a nagymamádnak a telefonszámát. Most meg csak rányomsz, hogy mama, és már hívod is. Tehát nem kell megtanulnod, de így van például a GPS-szel. Amikor nem volt GPS, bárhova elmentem egyszer a világban, én másodszor oda visszataláltam. Mert hogy megjegyeztem, hogy itt elkanyarodunk balra, az arra fele van, ott pont valami építkezés, annál mentünk el. Tehát, hogy megjegyzi az ember ezeket az apróságokat. De most nincs szükséged rá, hogy megjegyezd. Pontosan tudod, hogy ezt a GPS-t másodszor is be fogod tudni arra a címre állítani. Tehát nem jegyzed meg, hanem mész a GPS után. Így történik meg, hogy tízszer elmész arra a címre, és még mindig nem tudod, hogy a GPS nélkül hogyan kell oda találni. Tehát gyakorlatilag lett egy külső memória tárolód, vagy valami ilyesmit, amit használsz ahelyett, hogy fölösleges agyi kapacitást használnál helyette. De hogy természetesen ez azzal is jár ám, hogy az idegrendszerünk egy bizonyos szempontból elkezd majd leépülni. Kevésbé leszünk kreatívak, ugye sokszor beszéltünk szerintem a mesterséges intelligenciáról, és azzal kapcsolatban pont ezt jegyeztük meg, hogy olyan sok mindent bízunk a mesterséges intelligenciára, hogy emiatt majd a kreatív gondolkodásunk fog sérülni, a logikus gondolkodásunk fog nem megfelelően működni. Tehát egy csomó mindent elhagyunk, mert majd a gép megcsinálja helyettünk. És ezt majd mind feleslegesnek fogjuk érezni.
Most még jön az a korszak majd néhány év, amikor az emberek rájönnek arra, hogy mi minden van, amiről az első pillanatban azt hiszük, hogy a mesterséges intelligencia megcsinálta, és aztán rájövünk, hogy nem megfelelően csinálta meg. Nem bírom ki, hogy ne mondjam, a napokban az interneten olvastam egy zseniális példát arra, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy hogy gondolkodik a mesterséges intelligencia, és hogy gondolkodik az ember. Ha megengeded, eljátszom veled. Van egy tudományos kérdésem, mennyi 6x8?
48.
Miért mondtad azt, hogy 48?
Mert ezt tanultam meg az általános iskolában.
Mert először is fölfogtad azt, hogy amit mondok, az egy kérdés. Fölfogtad azt, hogy egy számolás eredményét kérdezem. Köztünk lévő fantasztikusan jó baráti viszony következtében úgy döntöttél, hogy válaszolsz a kérdésemre, ezért elvégezted a szorzást és közölted velem az eredményt. Ha a mesterséges intelligenciát megkérdezem, hogy mennyi 6x8, ő hogyan fogja megtalálni a választ?
Hát meg fogja nézni abban az adatbázisban, amit ő talál, hogy a 6x8 az mennyi, de ha mondjuk a 6x8-ra valaki azt írja, hogy a mi kultúránkban a 6x8 az 49, és ezt elég sokszor leírja.
Száfa, igen.
Igen, ha ezt elég sokszor leírja, és ezt megtalálja az adatbázisban, ezt fogja mondani.
Bingo. A mesterséges intelligencia megnézi az adatbázisában, hogy mit szoktak válaszolni erre a kérdésre, és a szokásos válaszok közül melyik kapta a legtöbb lájkot. Ő ugyanis azt a választ akarja adni neked, amelyiktől te a jövő hónapban is előfizetsz.
Igen, de mondok erre egy nagyon jó példát, ami velünk történt meg, amikor a lányom meg akarta terveztetni vele az utat a Machu Picchu-ra, mert hogy így menjünk el, nézzük meg a Machu Picchu-t, és mondjuk legyünk ott egy hetet, akkor egyszer csak valami elképesztő összeget dobott ki, és a lányom rákérdezett, hogy miből áll össze ez a nagy összeg, és akkor leírta, hogy a repülő, a szállás, a belépők, és a belépőt leírta 7-szer. És megkérdezte a lányom, hogy te úgy gondoltad, hogy mi minden nap elmegyünk, kiváltjuk a belépőt, és minden nap megnézzük a Machu Picchut. És visszajött, hogy ja, végül is igazad van, nem kell minden nap megnézni a Machu Picchut. Tehát ő nem azt gondolta végig, hanem azt gondolta, hogy mi azért megyünk oda, akkor nézzük meg minden nap. Tehát, hogy ő nem értette ennek a finomságát, hogy mi egyszer megnézzük, és utána más dolgokat akarunk csinálni.
A mesterséges intelligencia kapcsán az, hogy nem értette, maga ez a szó nem értelmezhető, hát nyilvánvaló. Más kérdés, hogy mi önkéntelenül úgy beszélünk róla, és néha vele.
Emberi gondolkodással, igen. Ez a múltkori beszélgetésünknek gyakorlatilag a témája volt, amikor a kultúrákra, hogy hogyan gondolkodunk.
Igen.
Itt is, hogy gyakorlatilag a mi kultúránkban meglévő gondolkodással, gondolkodási magyarázattal ruházunk fel a mesterséges intelligenciát. Az emberek beszélgetnek vele. Olyan karaktert lehet kapni, amitől ő a barátoddá válik, telefonálni tudsz vele, SMS-t ír neked, tehát hogy gyakorlatilag egy személyes egy barátot kapsz, és hogy ez egy elképesztő
dolog. Nincs ebben semmi újdonság, hát kutyával, mocskával úgy beszélgetünk, mint hogyha értené, és természeti jelenségek a fene ezt az esőt, hogy pont most esik, mintha az eső eltöprengene, hogy mi az a pillanat, amikor jól kitolhat velem. Tehát önkéntelenül mindennek gondolatokat és szándékot tulajdonítunk. Ugye nem lepődsz meg, ha azt kérdezem, hogy ennek fényében hogyan viselkedjünk a gyermekeinkkel, te hogyan viselkedsz a gyermekeiddel, mert nyilván csomó mindent át akarsz adni, tapasztalatot, megfigyeléseket. Mert akármilyen rutinja van bármilyen játékban, tapasztalatokban a tört részével rendelkezik, mint te. Megpróbálod átadni, de nem tudod, hogy az neki hasznos lesz-e, vagy történelem óra.
Hát én ebben talán úgy járok el, vagy azt gondolom, hogy amire én nyitott vagyok, vagy ami engem érdekel, azt megpróbálom valahogy magamnak úgy megadni, hogy annak ő is részese legyen. És abból, hogyha ő is a részese, akkor majd kiderül, hogy az őt érdekli-e, vagy sem. Tehát, hogy mondjuk nyilván nem oda megyünk nyaralni, ahova a gyerek akar, hanem oda megyünk nyaralni, ahova mi akarunk, amit mi szeretünk. És hogyha azt látjuk a gyereken, hogy ő killódik, akkor utána megpróbáljuk a következőben megváltoztatni a nyaralásnak a tematikáját, a helyszínét, vagy bármit. Tehát, hogy alapvetően nem a gyerek kívánságait nézzük, mert a gyerek kívánságai egy akkora palettára férnek fel, amikorán a miénk nem tud eligazodni. Tehát, hogy a saját dolgaimat nézem, és abban megpróbálom beleintegrálni a gyereket. De hogy nagyon fontos, szerintem a gyereknevelésben nem is feltétlenül csak az a fontos, hogy nyitottak legyünk a gyerek érdeklődését érintően, hanem ahogy már a korábbi beszélgetésben is mondtam, mivel mi mintát nyújtunk a gyereknek, ezért mutatnunk kell, hogy minket is érdekelnek dolgok. Ez egy nagyon szép képet láttam erre vonatkozóan, hogy hogyan éred el, hogy a gyerek olvasson. És akkor semmi más nem csinálsz, mint fogsz egy könyvet, és te magad olvasod. És hogyha a gyerek látja, hogy te olvasol, akkor elkezd érdekelni, hogy miért olvas, biztos az valami izgalmas, érdekes dolog. És akkor ő is könyvet fog a kezébe, és ő is olvasni kezd. Vagy hogyha a gyerek azt látja, hogy te nyomogatod a telefont vagy a számítógépet, nyilván ő is azt fogja csinálni, hiszen te az apja vagy, és téged akar kvázi majmolni. Tehát, hogy ugyanazt fogja csinálni, mint amit te csinálsz. Mert hogy mintát és modellt nyújtasz a gyereknek. A
és aztán abban megtalálja az érdekességet.
Így van. Hogy például mi el szoktunk járni biciklizni, és akkor Anna és a kisfiam például legutóbb elmentünk túrázni valahova, és akkor elmentünk kenúzni, és lementünk Kalocsán a Vajaspartra, és beültünk a kenúkba, és akkor az egyik kenúnak vizes volt az ülése. És mondtuk, hogy fú, de kár, hogy nem hoztunk valami törlőrongyot. És az Igor elővette a hátizsákját, és kiderült, hogy ő egy ilyen kis túlélőkészletet pakolt össze, és hozott magával egy rongyot, amivel letöröltük az üléseket is. Meg WC papírt pakolt be, meg mindenfélét. Miért is tette ezt? Mert hogy mi már korábban voltunk erdőbe, voltunk már kirándulni, voltunk már nézelődni, elutaztunk ide, elutaztunk oda. És ő pontosan tudta, hogy mik azok, amelyek mondjuk például ott akkor hiányoztak. Hú, de kár, hogy ott nem volt késünk, és volt hátizsákjában egy kés. Hú, de kár, hogy azt nem tudtuk letörölni, és hozott egy rongyot. Tehát, hogy gyakorlatilag ő azokat a tudásokat, amik eddig voltak, integrálta ebbe, figyelt minket, nekünk mi hiányzik, mi kell nekünk, mi. És gyakorlatilag ez az ő gondolkodását is befolyásolta. Modellt nyújtottunk neki.
Teljesen világos, hogy minták alapján rendezi be a világot, és most tulajdonképpen a következő kérdésemre is választ kaptam, hogy azt hogyan lehet átadni, hogy én úgy érzem, hogy a mi generációnk úgy jobban neki készül valaminek. Ha valamit csinálni akar, akkor jobban ráhangolódik, kevésbé türelmetlen. És erre akartam rákérdezni, hogy ezzel hogy lehet kezdeni valamit, de most nagyon egyszerű dolgot mondtál, így kell viselkedni.
Igen, de ennek van még egy másik aspektusa is, ez pontosan ez a türelmetlenség és a késletetési képességnek az évekre történő csökkenése. Ez ugye arról szól, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor úgy szocializálódtunk, hogyha te beteg voltál, akkor anyukád reggel 8 órakor megfogta a kezedet, elvitt az orvoshoz, leültetek a váróba, és vártatok 11 óra 42-ig, amikor beszólított az orvos, a hatodik gyerek voltál te, beszólított az orvos, megvizsgált, fölírta a receptet, elmentél a gyógyszertárba, ahol sorba álltál, kiváltottad a receptet, igen. Utána elmentetek ebédelni, ahol az étteremben sorba álltál, kiváltottad, felszálltál a buszra, megvártad, még megjön a busz, ezzel szemben a mai életünk a következő. Időpontot foglalsz az orvoshoz, megérkezel, azonnal tud fogadni, igaz? Időpontot foglalsz a nem tudom, hogy hova, a fodrászhoz, a mindenhova. Nem várakozol semmire. Mindent rögtön készhez kapsz, és ezért gyakorlatilag a frusztrációs toleranciádat sem tudod olyan jól fejleszteni, mert hogy az van, hogyha 5 percet várni kell, talán halott vagy, és tök kész vagy tőle, és már hisztizel, és kipcsapod vagy fesztivál csinálsz, abban, hogy már megint várnod kell.
Igazad van, ez a mostani beszélgetésünk is úgy érte, hogy fölhívtalak, nem pedig úgy, hogy írtam egy levelet, elmentem, bedobtam a postaládába, vártam egy hétig.
Vártam a választ, mert elfejtettem rányomni a visszaküldés gombra, pedig még az időpontot is megbeszéltem.
Az jutott eszembe egyébként a mintáról, biztosan tudod, hogy az óvodapedagógusokat úgy képzik, hogy amikor mondjuk egy éneket meg akarnak tanítani, az nem egy iskolai óra, meg nem olyan, hogy nagy gyerekek most éneket tanulunk, hanem kezdeményezésnek hívják, hogy az óvodapedagógus üljön le és kezdjen énekelni, de úgy, hogy a gyerekek elkezdjenek köré gyűlni. Tehát valójában ő azt mutatja be, hogy énekelni jó érzés, és ő milyen vidám tőle, és ez legyen annyira vonzó, hogy belekezdenek.
De ez a gyerek számára vonzó. Tehát amikor azt látjuk, hogy van egy megosztva egy közösségi platformon egy fotó, ez most germanizmus volt, elnézést, hogy ott gitároznak, a tűz körül szalonnát sütnek, és milyen boldogok a fiatalok, és akkor valaki odaírja, hogy kár, hogy a mi gyerekeink ezt az örömet már nem élhetik meg. De hogy a mi gyerekeink ezt az örömet megélje, az kimúlik, hát csak rajtunk, hogy mi hozzunk létre egy ilyen szituációt. Higgyel nekem bárki, hogyha a gyerek választhat a között, hogy benne a számítógépet nyomkodja, vagy kijön hozzánk szalonnát sütni, dobálja a tűzre a fát, és mit tudom én, eszi az agyon égetett szalonnát a kenyérrel, meg csöpögteti a zsírját, sokkal inkább ezt fogja választani, mint a benti számítógép nyomkodást, ez 100%. Mi vagyunk azok, akik nem adunk nekik alternatív dolgokat, nem adunk alternatív értékeket, gondolatokat és lehetőségeket, mert túlságosan elfoglaltak vagyunk. Tehát nem tudunk foglalkozni a gyerekkel. Két munkahelyünk van, hajtjuk a pénzt, nincs rá időnk, nem tudunk türelmesek lenni, mert ha hazamegyünk fáradtan, a gyerek jön a kérdéseivel, akkor az idegesítő, hagyjon már békén minket. Tehát, hogy egyre kevesebbet foglalkozunk a gyerekkel. Régen sem foglalkoztak direkt módon többet a gyerekkel, de mivel több generáció élt együtt, azért a gyerek nem volt ennyire félrerakva, vagy kicsapva, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát ott régen azért belekeveredett ebbe a családi struktúrába, innen is hallgatózott valamit, ott is segített valamit, ott is babrált valamit, és hogy így jobban megtartották a gyereket, mint a mai világban, amikor a legegyszerűbb az, hogy bekapcsolok neki egy tabletet, hogy addig is csöndben legyen, hogy én tudjak pihenni. És ez az a metódusa a gondolkodásunknak, ami nem jó gondolat. Mert én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha mi nagyon türelmetlenek vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk, azért egy picit kell a gyerekre odafigyelni, egy kicsit kell vele foglalkozni, hogy elmondhassa a kis dolgait, még akkor is, hogyha az nevetséges, hogy egy kicsit tudjunk vele együtt lenni, és ezáltal, hogy együtt vagyunk vele, a gyerek is egy olyan modellt kap, ami az ő nyitottságát is növeli. Hiszen azt látja, hogy apa velem szobált, akkor én is szobálok másokkal. Ilyen egyszerű szerintem ez.
Szünet után új téma következik. Mi a különbség Budapest és az ország többi városa között? nem éltem Budapestnél kisebb településen. Ez az oka annak, hogy soha nem is szólok hozzá olyan kérdésekhez, amelyek a vidékre vonatkoznak. Nem ismerem, nem értek hozzá. Jelzem, bár mindenki így gondolkodna, hogy nem szól hozzá ahhoz, amihez nem ért, ahol nem érzi a pályát. Igyekszem megérteni, ezért olyanokhoz fordulok, akiknek személyes élményeik vannak ezzel kapcsolatban. Korábban készítettem műsort olyas valakivel is, aki kis településről Budapestre költözött, vagy Budapestről kis településre. Szóval akinek volt saját élménye a különbségekről. Most azonban a választás előtti hónapokban megint azt olvasom, hogy mennyire másképp élnek és másképp gondolkodnak az emberek Budapesten, mint az ország más részein. Úgyhogy ismét elővettem ezt a témát. Most azonban nem az érdekel, hogy mi a különbség Budapest és egy falu között, hanem Budapest mellé egy másik, közigazgatási szempontból szintén jelentős várost, egy megyeszékhelyet akartam választani. Kiválasztottam tehát a legkisebb megyeszékhelyet, Szekszárdot. Budapest 23 kerülete közül 20-nak, egyenként is nagyobb a népessége, mint Szekszárdé. Szekszárd tehát megyeszékhely, közigazgatási csomópont ennek minden tevékenységével és intézményével, de ezek közül a legkisebb. Klinikai pszichológus barátomról, Kitanics Márkról azt is tudom, hogy Szekszárdon él, és nagyon szeret ott élni, nem is akar másutt. Hát lássuk, mire jutunk az eltérések feltárásában. Persze ismét szóba kerül az is, hogy mi az, amiben a következő évek várhatóan mások lesznek. A közösségi platformok valóban közösségiek, vagy éppen ellenkezőleg? A folyton görgetett platformok vajon felületessé tesznek bennünket? Vajon individuálissá válik-e a társadalom? Vannak egyáltalán közösségi események? Igaz-e, hogy lassan már kommunikálni sem tudunk, és még az iskolában sem tanuljuk, hogy hogyan fejezzük ki magunkat? Ennyire sok felé kanyarodik a városok közti különbségről kezdődő beszélgetés. Kedves Márk, tudom rólad, hogy Szekszárdon élsz. Tudom, hogy szeretsz Szekszárdon élni. Elmondtad azt, hogy mivel gyakran kell Budapestre jönnöd, volt egy időszak, amikor vásároltál egy budapesti lakást, hogy ne kelljen ilyenkor késő este még hazautaznod, és egyet le egyszer sem használtad, úgyhogy végül eladtad ezt a budapesti lakást. Tehát te abban a világban érzed otthon magad. Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, ennél kisebb településen apró nyaralásokat kivéve sose voltam. Te viszont ismered mind a kettőt. Úgyhogy tőled kérdezem, van-e különbség?
Óriási különbség van szerintem a vidék és Budapest között. Nem csak magában a városban, hanem az emberek mentalitásában is. Hogy sokkal jobban látom azt, hogy a budapestiek szerintem egy picit lazábban veszik a világot. A vidékiek pedig szerintem sokkal komolyabban veszik a világot. Mondok egy egyszerű dolgot, például a késés szituációját. Tehát a vidéken mi nem nagyon szoktunk késni. De hát vidéken ez teljesen kiszámítható. Tehát, hogy én elindulok a belvárosba, akkor én pontosan tudom, hogy 8,5 perc múlva megérkezek a valahova. Ez Budapesten kiszámíthatatlan. Tehát itt lehet egy dugó, lehet egy keveredés, lehet, hogy megáll egy metró, vagy bármi. Tehát tőled, vagy rajtad kívülálló okok miatt késel. Ezért ezzel a dologgal, például a késéssel sokkal rugalmasabban bánnak itt a budapesti keretek között például. De hogy a gondolkodásban is vannak különbségek. Például abban, hogy egy budapesti úgy gondolkodik, hogy ő számára itt minden nyilvánvaló, minden adott, minden lehetőség megvan. Nekünk úgy kell gondolkodni, hogy nekem ezek az adott lehetőségeim vannak, amit mondjuk Szekszárd tud nekem nyújtani. Tehát, hogy én nekem sokkal korlátozottabbak az elérési lehetőségeim, mint egy budapesti számára. És ez meghatározza az én világhoz való hozzáállásomat is alapvetően.
Budapesten sokkal több a lehetőség, de sokkal kiszámíthatatlabb, ahogy mondod. Tehát én például, ha elindulok hazulról, akkor félszemmel már látom, hogy két villamos egymás mögött áll, ott valami zavar van, akkor most a busszal megyek, naponta kell újra tanulnom, és közlekedési szabályok megváltoznak, és mindenféle zűrzavar van. Én azzal szoktam összehasonlítani, csak mindig félek, hogy butaságot mondok, mert hát a Budapesten kívüli